Ha megengedik, akkor egy kis áramlástan következne megint. És pedig a mai napon az összenyomható közegekkel foglalkoznánk. Ami a jegyzetben a 14. fejezet lenne, a 14. fejezet összenyomható közege. Az összenyomhatóság az eddig ugye nem volt napirenden, most először foglalkozunk olyan közegekkel, amelyeknél a sűrűség változhat. És pedig ugye az összenyomhatóság az azt jelenti, hogy a ró nem egyenlő állandó. Tehát olyan egyenleteket kellene fölírnunk, amelyek erre a változó sűrűségű áramlásra igazak. Először, és alapvetően, de még ez ugye a surlódás előtt van, tehát ideális közeg az ebből a szempontból maradhat, hogy a surlódást nem kell tekinteni. Először tehát az Euler egyenletet írnám fel, ami csak úgy ismétlésként, ugye a mozgás mennyiség megmaradáson alapul. A gyorsulás van a bal oldalon. Ez az első tag, ez ugye az úgynevezett lokális gyorsulás, ami tehát egy adott helyen a sebesség megváltozása, az idő szerinti megváltozása. A második tag az pedig a konvektív gyorsulás lesz, amelyiknek lényegében két része van. Annak megfelelően, hogy egy adott pillanatban az idő szerint adott pillanatban a hely szerint hogyan változhat a sebesség, az ugye lehet úgy, hogy a sebességnek a nagysága változik meg, és akkor a C négyzet, aminek már iránya nincsen, értéke változhat, vagy pedig változhat a sebesség úgy, hogy a sebesség elfordul, az iránya változik. Nagyság és irány szerinti változás adott időpillanatban ez a konvektív gyorsulás. Ezen az oldalon pedig az egységnyi tömegre ható erők találhatók, tehát bal oldalon a gyorsulás, jobb oldalon az egységnyi tömegre ható erők. Ez ugye mínusz 1 per rószor gradiens P. Ami a felületi erők változásából következik, tanít, hogyha már gradiens tértem, akkor ide is. És a másik, az ugye a térfogati erők, az egységnyi tömegre ható térfogati erők, az pontosan az eredő térerősség. Ez lenne tehát az Euler egyenlet. Az Euler egyenlet az kizárólag akkor nem érvényes, hogyha surlódás is van jelen. Egyébként mindig érvényes. Tehát ugye ez egy alapegyenlet, megmaradási elvet fejezi ki, úgy, hogy a gyorsulás egyenlő az egységnyi tömegre ható erőkkel, és a mozgás mennyiség megváltozása az erők, a külső erők következtében áll elő. És ez pedig ugye a gyorsulás egyenlő egységnyi tömegre ható erők formán élhető fel. Egy ilyen általános megmaradás elvről ezt a négy dolgot kell tudni, az egyenletet, a megmaradási elvet mögé, és az értelmezését, illetőleg a tagok jelentését, amit igyekeztem elmondani, és az érvényességét, a negyedik, amit a végén ugye mondtunk, hogy kizárólag surlódás nem lehet jelen, egyébként az ellenzőnek mindig érvényes. Nos, voltak éppen, hogy folytassuk a sort, ugye a d rho per dt plusz div rho c egyenlő nulla. Ez ugye a folytonosság törvénye. Ez az egyenlet, a folytonosság törvényének a differenciál egyenlet alakja. Ezt is illik és érdemes megtanulni, mert hogy kérdésként előfordul, de az anyag megmaradás elvét fejezi ki. Arról szól, hogy az adott egységi térfogatban helyi megváltozás, a térfogat határán be- és kilépő tömegek egyensúlyban vannak, vagyis ha nulla, akkor nincsen sem forrás, sem nyelő. Ez az érvényességi feltétel is egyébként. A folytonosság törvénye az mindig érvényes, ha csak az, ebben az alakjában, ha csak az áramlásban nincsen forrás vagy nyelő. Most ugye van egy harmadik megmaradási elv, az energia megmaradás elve, amit viszont csak viszonylag egyszerűen vezetünk be. Az összenyomható közegek esetében az áramlás sebessége, az áramlásban rejlő mozgási energia az általában igen nagy. És ezért a többi energia hozzá képest majdnem mindegyik elhanyagolható. Tehát azt mondjuk, hogy C négyzet per 2, ez az a bizonyos mozgási energia, és a másik energiaforma az ugye a CP/T, ez a nyitott rendszerekben értelmezett ugye entalpia nevű mennyiség, a CV/T lenne az a belső energia. Az entalpia az a nyitott rendszerek, tehát az áramlástanban általában nyitott rendszereket tekintünk, érvényes entalpia energia jellegű mennyiség, ami tulajdonképpen ugye a másik mozgás, a rendezetlen mozgásban rejlő energiát írja le, és erre mondjuk azt, hogy ez például CP/T nulla egyenlő állandó. Tehát az energia megmaradás elve összenyomható közegekben, ha úgy tetszik, akkor nagyon egyszerűen alakul, amennyiben a mozgási energia, egységi tömeg mozgási energiája és az egységi tömeg entalpiájának az összege állandó. Az érvényességéhez nyilván tartozik az, hogy a potenciális energia, stb. Elhanyagolható kell legyen, tehát elegendő vagy szükséges, hogy csak ez a két energiafajta legyen figyelembe vendő, a többi, összes többi energiafajtát el kell tudnunk hanyagolni. Ha nem, akkor természetesen bonyolultabb az egyenlet. Na most van még alapegyenlet, ami ide tartozik. Az pedig úgy működne, hogy a P per ρ egyenlő R szer T. Ugye ez az úgynevezett általános gáz törvény, és hát például mondjuk folyékony folyadékot összenyomható áramlásra bírni elég nehéz. Mondjuk ha vízben ilyet szeretnének összerakni, akkor 1500 méter per szekundumos sebességet kéne előidézni, ami a víznél nem olyan gyakori. Nekem mondjuk nem sokszor sikerült találkozni vele. Úgyhogy inkább a gázokra kellene ezen a vidéken gondolni, a műszaki életben azok működnek, és ezért talán a gáztörvénnyel megelégedhetnénk. És ugye ez most itt arról szól, hogy a hőmérséklet az a molekulák rendezetlen mozgásában rejlő kinetikai energia mértéket, ezt biztos ismerik, egy empirikus skálán mérve, mert hiszen a Kelvin fokot azt nem igazán tekinthetjük úgy fizikai skálának, hogy az valamilyen egyéb dologhoz köthető lenne, mint például a méter vagy az időegység. Ez egyenlő tulajdonképpen a nyomás és a sűrűség hányadosával, vagyis lényegében a nyomás is, a statikus nyomás is a rendezetlen mozgásból áll elő, tehát majdnem ugyanaz, mint a hőmérséklet. Csak arról van szó, hogyha több részecske van, akkor tulajdonképpen ez a fajlagos energia kisebb lesz, és ha kevesebb részecske van, a sűrűség kisebb, akkor pedig nagyobb lesz a hőmérséklet, az a kinetikus energia átlagos mértéke. Tehát voltak éppen, vagy ha valakinek úgy tetszik, át is hozhatja ide a rót szorzó tényezőnek, és akkor a nyomásban lévő kinetikai energia megnyilvánulása az a fajlagos, és a részecskék mennyiségének a szorzottaként állhat össze. Ez mondjuk az áramlástan irányból az általános gáztörvénynek a jellemzésére szolgáló, fizikai jellemzésére szolgáló pászó. És a hőtan irányából még egy egyenletet írnék fel. A P per ρ a kappadikon egyenlő, például P0 per ρ0 a kappadikon, ami ugye adiabatikus, izentrópikus állapotváltozást jelent. Több adiabatikus állapotváltozás van, ezek közül nem mindegyik izentrópikus, az izentrópikus állapotváltozás viszont feltétlenül adiabatikus is. Hát ugye ezt ismerik, tudják. Ez úgy működik, és azért működik, mert a legegyszerűbbet szabad csak előhozni. Ha egy kicsit mélyebben mennénk, akkor különböző másfajta állapotváltozásokat is meg lehetne találni ezen a területen, de odáig mi nem megyünk el. Nos, akkor ha valakinek kérdése lenne nyilván, de gondolom, hogy sikerül ezt egymás közt megbeszélni időnként és helyenként. Lépnénk egyet tovább, ugye, bevezetnénk a hangsebességet. Akinek tetszik, az ugye gondoljon az A-ra, mikor az ember hangot ad, akkor rendszerint A-val kezdi, de esetleg normál A-ra is gondolhatnak meg bármire. Úgy nagyjából egészéből a világon sokfelé majdnem mindenütt A betűvel jelölik a hangsebességet, de ez viszonylag mindegy. Ez pedig most csak definíció szerűen legyen a négyzetgyök dp per dró. Tehát lényegében a hang sebessége az a levegőben terjedő nyomáshullámok terjedési sebessége. Tehát aki elég ügyes, az most megmérheti, hogy például innen a táblától, mondjuk messzebb ülőknek jobb az esélyük rá, mennyi idő alatt érkezik el hozzá a hang. És így tovább. Tehát a hangnak a terjedési sebessége, az valahogy így működik. Nagyon sok esetben ez az összes zavarás, mindenféle hatás terjedési sebessége a közegünkben. Ritkán van úgy, hogy gyorsabban is terjednek bizonyos jelenségek közegünkben. Ugye például egy nagyon nagy energiájú robbanás hulláma, az ettől a hangsebességtől gyorsabban terjed. Ilyenkor szóban nem érdemes figyelmeztetni senkit, mert a beszéd az később érkezik el, mint maga a robbanás. De ez ugye remélhetőleg egy ritka eset. Maradjunk meg ennél a kifejezésnél, és maradjunk meg az izentropikus állapotváltozásnál. Ez ugye úgy működne, hogy a P per ρ a kappadikon, a dp per dró, bocsánat, tehát ugye a dp per dró kifejezés az a kappászor, p per ρ a kappa mínusz egyediken lesz. De ez itt már csak akkor érvényes, hogyha az adiabatikus állapotváltozást megtartjuk. És ez továbbiakban úgy működne, hogy a bocsánat, Elnézést, inkább egy kicsit kifejtjük, mert lassabb ez, de biztosabb. P0 per ρ0 a kappadikon, ρ a kappadikon, ez lesz a P, és akkor a dP per dρ az a kappászor, a P0 per ρ0 a kappa, szorozva a ρ a kappa mínusz egyediken. Talán így jobb, hogyha megfelel. És akkor ugye a P0 per ρ0 a kappadikon, az P per ρ a kappadikon is. És akkor lesz tovább lehetséges ugye az, hogy a kappászor P per ρ, vagy kappászor R szer T, és ez levegőre nézve úgy szólna, hogy 20-szor négyzetgyök T. Tehát ugye most a hang sebességét vezettük le. Ez egy alapvető definíció, hát ezt mondjuk ezen a szinten csak megtanulni érdemes. Adiabatikus izentropikus állapot változás, ez kappászor T per ρ, vagy kappászor R szer T. És ha a kappának és az R-nek a konkrét levegőre vonatkozó értékeit összerakjuk, a levegő az egy relatíve fontos közeg remélhetőleg, az ugye arról szól, hogy kereken 20 lesz a négyzetgyöke, tehát 20-szor négyzetgyök T, hogyha valakinek ugye kedve támad, akkor akár most, akár később megnézheti, hogy itt most lehet 293 Kelvin fok körülbelül, vagy 294, attól függ. Ha vonnak bele négyzetgyököt és megszorozzák 20-szal, akkor olyan 330-340 méter per szekundum sebességre érkeznek. Ha például ugye feljebb mennének csak egy olyan 10 kilométernyit, akkor ott olyan mínusz 50-55 Celsius fok, tehát olyan 220 Kelvin fok körüli hőmérséklet adódna, ott már csak olyan 280 méter per szekundummal halad a hang. Lényegében minél hidegebb van, annál lassabban megy a hang, és minél melegebb van, annál gyorsabban megy a hang. Úgy körülbelül ezt esetleg lehet megtanulni. Ez egyébként a gázokban a hangterjedés sebessége, majd csővezetékre remélhetőleg marad idő az óra végén, szintén bevezetünk egy hangsebességet a dP per dρ alapon, de egy kicsit másabban. Vagyis mondjuk olyan szaggatott vonallal ide lehet írni az E per ρ a négyzetgyök alatt. Az E maga a folyadékoknak a rugalmassági modulusza, de ez folyadékra vonatkozik, az ugye olyan 10 a 9-en körül van, a folyadékok sűrűsége 10 a 3-on körül van, tehát 10 a 9 per 10 a 3-on az olyan 10 a 6-on, ha abból gyököt vonunk, az olyan 1000, tehát 1000-1500 stb. Méter per szekundum körül van a vízben, olajban, folyékony folyadékokban a hangsebessége. Szemben a levegőbeni 340-270 stb. Méter per szekundumban. Ez elég lényeges különbség, meg még van egy-két lényeges különbség, úgyhogy ezért a nagysebességű járművek inkább a levegőben találhatók, vízben talán kevésbé. Na most akkor, ha megengedik, akkor a hangsebesség után a max számot is bevezetnénk, ami lényegében a hang és az áramlás sebességének a viszonyszáma, és például az egyik jellemzője annak, hogy mikortól kell az összenyomhatóságot figyelembe venni. És pedig, ugye a maxszám az lehet kisebb egynél, lehet egy körüli, és lehet nagyobb egynél. Tehát alapvetően így különböztetjük meg a hangsebesség alatti vagy szubszónikus, hangsebesség körüli vagy transzszónikus, és a hangsebesség feletti vagy szuperszónikus áramlásokat. Úgy egy kis megjegyzés, hogyha a maxszám sokkal nagyobb egynél, akkor hiperszónikus áramlásról szokás beszélni, de ez már nem egy egészen exakt különbség. Olyan exaktabb különbséget lehetne talán tenni, hogy kémiai reakció vagy ilyesmi megy végbe az áramlásban, akkor esetleg hiperszónikus, de ezek már messze vezetnek, tehát ez csak inkább ilyen általános műveltség kedvéért mondanám. Nos, akkor ugye, ha ez eddig rendben lenne, akkor a hangsebesség körüli gáz áramlásokkal foglalkoznánk egy kicsit, és pedig megpróbálnánk a Laval cső vizsgálatát. Ez a Laval cső egy olyan szerkezet, amelyiknél a keresztmetszet először csökken, utána pedig növekszik. Tehát itt például van egy tartály, például P0, T0, stb. Állapotú közeggel, és itt van mondjuk egy környezet, és akkor az a kérdés, hogy ebben a csőben milyen áramlás hogyan alakul. Első közelítésben, hogyha megengedik, akkor egy kis mellékszámítást próbálok megnézni. Úgy, hogy az Euler egyenletet fölírnánk igen egyszerű formán, tehát ami ott van, a dc per dt, dc per ds per c, az egyszerűen a sebesség megváltozása, és ami itt van, az a mínusz 1 per rosszabb gradiens p helyett a dt lenne. Ez talán elfogadható, elég egyszerű, a térerősséget kihagyjuk a vizsgálatból, illetőleg azt mondanám, hogy ez ugye a dc egyenlő, mínusz 1 per ró, dp per d ró, szor d ró, egyenlő mínusz 1 per ró, a négyzetszer d ró, vagy még egy kicsit alakíthatnánk, és akkor az lenne, hogy az m négyzetszer a dc per c egyenlő a d ró per róval. C, D, C, így helyes az Euler egyenlet. Működik a dolog? Tehát akkor ugye az M négyzetben van egy C négyzet, per A négyzet, az A négyzet az innen érkezett a D ró per ró, és mínusz D ró per ró, innen érkezett a D ró per ró mellől, és a DC per C-ben a nevező, az pedig azért érkezik, hogy itt a C négyzet legyen a C helyett, ami egyedül áll. Ez lenne az Euler egyenlet. És még egy előkészítő lépés. Azt mondjuk, hogy rószor C szer A egyenlő állandó. Ez a folytonosság törvénye. Viszonylag egyszerű alapban, de összenyomható közegre. vegyük ennek a teljes differenciáját, d rószor c-szer a plusz d c-szer ró a plusz d a-szor ró c, és nyilván az állandó megváltozása az nulla. És osszuk el rószor a-szor c-vel, akkor azt kapjuk, hogy a d ró per ró plusz dc per c plusz da per a egyenlő nullával. Illetőleg ha most a d ró per ró helyére az Euler egyenletet beírjuk, akkor azt kapjuk, hogy a dc per c 1 minusz m négyzet plusz d a per a egyenlő nullával. Hiszen a d ró per ró az mínusz m négyzetszer dc per c. És 1 dc per c az itt van. És mínusz m négyzetszer dc per c, ez a d ró per ró. Vagy pedig m négyzet mínusz 1, dc per c egyenlő a dA per a-val. És akkor ez az a végeredmény, amit a lavalcsőnél most szeretnénk felhasználni. Tudnélik, a lavalcső hossza mentén nézzük meg például a sebesség változását. Ha ezt a tartály helyzetet tekintjük, akkor az M0, néha M végtelennek is szokták nevezni, az nyilván nulla lesz, hiszen hangsebesség van, áramlási sebesség nincs, akkor nulla maxszámról indulunk. Amikor a maxszám értéke nulla, vagy éppenséggel, amikor a maxszám értéke egynél kisebb, akkor, tehát hogyha a mach kisebb egy, akkor a sebességváltozás előjele az a keresztmetszet változás előjelével ellentétes. A szignum függvényt azt biztos ismerik, minden családban biztos van a signum laudis, az egy kitüntetés, ami az osztrák-magyar monarchiában a legmagasabb kitüntetések egyike volt. Hát ugye a signum mint előjel, és a signum mint függvény, ez azt jelenti, tehát magyarul és röviden, hogy a sebesség növekszik, ha a keresztmetszet csökken. Talán nem volt ez meglepő, ez a kijelentés. A sebesség akkor nő, ha a keresztmetszet csökken, és hogyha a sebesség csökken, akkor a keresztmetszet növekszik, oda-vissza. Amíg a maxszám kisebb egynél, addig ez a dolog, ez így működik. Vagyis, míg a keresztmetszet csökken, addig a sebesség növekedni fog. Az első szakasz, a szűkülő szakasz, ahol a keresztmetszet csökken, ott a sebesség növekszik. De fordítva is, ha keresztmetszet növekedne, akkor a sebesség csökkenne, de az most nem a mi esetünk. Ide középre még írnék egy sort. Az M nagyobb egy esetben a signum DC egyenlő a signum DA-val. Tehát itt középen még hiányzik egy sor. Az M egyenlő 1, azt majd kitöltjük a végén. Vagyis a hangsebesség feletti áramlásban, ezt esetleg nem lenne rossz, hogyha meggondolnák, a keresztmetszet növekedésével nő a sebesség, és a keresztmetszet csökkenésével csökken a sebesség. Aki már látott közutat, azt talán látta azt is, hogy amikor az út szélesedik, akkor a forgalom gyorsul. És talán azt is látták, hogy amikor az út keskenyedik, akkor a forgalom lassulni szokott. Tehát hogyha mondjuk a járművek áramlását tekintjük, ami hangsebesség felettinek tűnik ilyen szóformán, akkor ez éppenséggel egy jó analógiának látszik. De voltak éppen arról van szó, hogy a változás, a sebesség változásban a sűrűség változás is, meg a keresztmetszet változás együtt játszik szerepet, és a gyorsulás azért történhet meg, mert az expanzióban a sűrűség csökkenés erőteljesebb, és így növekszik a sebesség. A sebesség csökkenése pedig a keresztmetszet csökkenésnél a sűrűség növekedése miatt lesz ilyen. Hát, aki nem hiszi, járjon utána. Gyakorlatilag a sebesség az körülbelül így fog alakulni a bővülő keresztmetszetben. Tehát ugye vannak ilyen hirdetések, tessék hazamenni, megnézni a rakétafúvókát, otthon valahol biztos van, az is így néz ki. Tehát ugye csökken, és növekszik a keresztmetszete, és csak nem tévednek ekkorát a rakétafúvók a konstruktőrök, akiknek pedig az a céljuk, hogy minél nagyobb kiáramlási sebességet érjenek el. Nézzük meg, hogy mi van itt az M1-es pontban. Az M1-es, az ugye egyrészt azt jelenti, hogy a dA egyenlő nulla, és másrészt pedig azt jelenti, hogy a dC az nem nulla. Ezt tekinthetnénk, hogyha úgy tetszik, inflexiós pontnak. Tehát ez egy inflexiós pont, ahol az alulról domború, alulról homorú görbébe vált át. Ha az áramlástani oldala és a matematikai oldala összepasszol, az tulajdonképpen csak barátságos talán. De amennyiben ez így megfelel, elfogadható, először egy rohamos gyorsulás van. Itt ezt a keresztmetszetet csillaggal szokás jelölni, legszűkebb keresztmetszet. Ebben a legszűkebb keresztmetszetben a sebesség eléri a helyi hangsebességet. És aztán itt ezen a részen már szuperszonikus hangsebesség feletti áramlás alakul ki. Tehát voltak éppen ez a laval fúvóka működése. Ha úgy tetszik, akkor a nyomás inkább tükörképszerűen fut. Tehát először rohamosabban csökken, aztán pedig egy alulról domború görbében viszonylag lassan csökken. Nos, akkor ugye, ha ez így megfelel, akkor azt is mondhatnám, hogy a lavalcsőben, és bocsánat, csak egy rövid megjegyzést, erről a környezeti nyomásról általában feltételezzük majd, hogy az megfelelően alacsony. Tehát nem mindig elég alacsony a környezeti nyomás. Ha meggondolják, és tényleg készítenek egy rakétát, akkor ugye amikor az elindul, akkor a környezeti nyomás az annyi, mint a megszokott környezeti nyomás, és amikor fölérkezik mondjuk akárhány kilométer magasba, akkor a környezeti nyomás ettől jóval alacsonyabb. Ezen el lehet egy kicsit gondolkozni, hogy akkor melyik is ez a környezeti nyomás. Nekünk ez annyiból nem kérdés, hogy nekünk mindig megfelelő lesz a környezeti nyomás, és majd aki ilyen területtel részletesebben foglalkozik, az annak idején és ott majd megtanulja azt, amit többet tanulni kell erről.
Tehát a sebesség számításánál indulhatnánk onnan, hogy a
C-tészet T0 az egyenlő ugye
a C négyzet per 2 plusz a C-tészer T-vel.
Ebből az összefüggésből legelőször egy olyat írnék fel,
hogy a C maximum az egyenlő négyzetgyök 2 CP T0. És mondjuk, ide rajzolhatjuk is.
Ez az a maximális kiáramlási sebesség, aminél elvileg nem lehet nagyobbat elérni, és amelyikhez a görbe, a növekvő sebesség görbéje, mint egy hozzásimul. Hosszabb-hosszabb lavalcsővel mindig közelebb juthatunk ehhez a maximális kiáramlás sebességhez. Elérni végtelen hosszúval lenne, ez nem igazán gyakorló. Megszokás lenne. Mit jelent ez az egyenlet? Azt jelenti, hogy a kilépő közegnek az úgynevezett statikus hőmérséklete az ugye nulla lesz. Tehát ezt a tagot itt nullának veszük, ez a statikus hőmérséklet nulla. Azaz az összes entalpia rendezett mozgássá válik. Ezt ugyan csak elméletben lehet összeretni nyilván, de lényegében annyi, amennyi energia, entalpia van eredetileg a közegben, abból lesz összesen mozgási energia, és ettől több természetesen az energia megmaradás értelmében nem lehet. Na most, akkor ugye másik oldalról nézve a C sebesség általában, az ugye a 2-ször CP-szer T0-T formán írható fel. És ugye például felírható az, hogy a P per T0 egyenlő a T per T0 a kappa per kappa mínusz egyediken. Tehát, hogyha ide valaki nagyon akarja, akkor hosszabb képletet össze lehet rakni, a nyomást be lehet hozni. Gyakorlatilag ugye egy bonyolultabb összefüggés, de olyan borzasztóan úgy nem érdekes. Ha ezt az összefüggést ismerik hozzá, akkor a dolog az működik. Ami még részszámítás elvégzendő, az pedig az lenne, hogy tekintsük azt az elsőnek fölírt energiaegyenletet úgy, hogy a CP-szer T0 egyenlő az A csillaga négyzeten per 2 plusz a CP-szer T csillag. Ez ugye akkor most a tartály, az indulási pont, és a legszűkebb keresztmetszet közé felírt energiaegyenlet. Ez ugye máskülönben azt jelenti, hogy CP-szer T0 egyenlő kappászor E-szer T csillag per 2 plusz CP-szer T csillag. Vagyis le lehetne írni, hogy a T csillag per T0 az egyenlő lesz ugye a CP per kappászor R per 2 plusz CP. És azt ugye mellékesen remélhetőleg tudják, hogy a kappa az a CP per a CV, és az R az pedig a CP minusz CV. Ezt ez most házi feladat lenne, ide azt mondanám, hogy ez 2 per kappa plusz 1 lenne. Tehát lényegében a legszűkebb keresztmetszetben mérhető hőmérséklet és a tartály hőmérséklet viszonyszáma az csak attól függ, hogy ez a bizonyos adiabatikus kitevő értéke mennyi. És ugye ebből az is következik, hogy az A csillag per A nulla az a négyzetgyök 2 per kappa plusz 1, illetőleg a P csillag per P nulla egyenlő a 2 per kappa plusz 1 a kappa per kappa mínusz 1-en. És ezt mondanám meg számszerűen. Levegő esetében nem kötelező megtanulni. Ez a 0,526 körülbelül. Tehát azt jelenti, ugye, hogyha a környezeti nyomás és a tartálynyomás viszonya, ezt kritikus nyomás viszonynak nevezzük, ez ugye a kritikus hangsebesség viszony, kritikus hőmérséklet viszony, tehát azt jelenti, hogy a környezeti nyomás és a tartálynyomás viszonya kisebb, mint a P csillag per P nulla kritikus nyomás viszony, akkor jön létre hangsebesség feletti áramlás. Tehát, hogyha itt viszonylag nagy a tartálynyomás, vagy viszonylag kicsi a környezeti nyomás. Ha nagyobb a környezeti nyomás, ha ez a nyomás viszony nagyobb, akkor nem jön létre hangsebesség feletti áramlás. Hát ez most egy picit, ugye, itt ilyen meglepetésszerű dolgok működnek, de meg kéne gondolni, és akkor ezek szerint elég nagy nyomáskülönbség, tehát elég kis nyomás viszony esetén jön létre a hangsebesség feletti áramlás. Ha például van valakinek egy sűrített levegő tartálya, mondjuk 4 bár nyomással, és a környezeti nyomás 1 bár, akkor ugye 1/4 az 0,25, ebből a tartályból hangsebesség feletti áramlás érkezik majd kifelé. Legfeljebb arról lehet szó, hogy mondjuk a szelep az nem lavalfúvóka, tehát hogy a gyorsulásnak egy darabja az a környező levegőben megy majd végbe. A legszűkebb keresztmetszetben, a szelepben, ahol kilép a nagyonású tartályból mondjuk a levegő, ott éppen hangsebesség lesz, és utána még gyorsulni fog egy kicsit. Hát ez egy kérdés, vagy ilyesmi, de tehát, hogyha ezt a nyomás viszont tekintik, ugye a járművek berendezései szempontjából így van jelentősége, ha ez a nyomás viszony elég kicsi, elég alacsony, vagy elég nagy a nyomáskülönbség, akkor számolni kell az összenyomhatósággal, illetőleg adott esetben a hangsebesség feletti áramlással. Ami lényegesen más, mint az összenyomhatatlan közegek áramlása. Egy másik lehetséges kritérium, de az egy sokkal lazább kritérium, az, hogy ugye a 0,4, 0,5, 0,6-es magszám fölött kell az összenyomhatósággal számolni. Ezt majd ott és akkor, amikor erre sor kerül, akkor aki akarja, megtanulja. Nos, akkor ha ez így megfelelne, akkor ugye még egy picit ezen az oldalon lépnénk annyit, hogy a C négyzet per 2 CP plusz T egyenlő T nulla alap is használatos. Ha van hozzá kedvük, sőt, ez levegő esetében
a körülbelül a C per 45 a négyzetem plusz T egyenlő T nulla is lehet,
és akkor ez itt az,
amit dinamikus hőfoknak, ez a statikus hőfok, és ez az összhőfok.
Tehát dinamikus hőmérséklet vagy hőfok, statikus hőmérséklet és összhőmérséklet vagy torlóponti hőmérséklet, amit ugye elnevezésként megtalálhatnak, illetőleg amit különböző típusú hőmérőkkel mérni lehet. Ha mondjuk a lavar csőbeni áramlásba tennénk egy megfelelő hőmérőt, akkor ezek közül a hőmérsékletek közül mérhető lenne a statikus és az összhőmérséklet. A dinamikus hőmérséklet pedig ugyanúgy, ahogy a dinamikus nyomás, az közvetlenül nem mérhető. Tehát ők ilyen szempontból teljesen rokonak, hasonlóak. A dinamikus nyomás és a dinamikus hőmérséklet csak közvetlenül mérhető. Közvetlenül a statikus nyomás, a statikus hőmérséklet, össznyomás, összhőmérséklet mérhető. A statikus hőmérsékletet azt többé-kevésbé remélhetőleg mindannyian sokszor mérték már. Bármikor egy hőmérőre pillantanak, az úgy általában a statikus hőmérsékletet jelenti. Összhőmérsékletet
azt ugye úgynevezett torlópont hőmérővel szokás mérni, amely torlópont hőmérőnél
az áramlás egy részét megállítjuk. Ezért ezt az összhőmérsékletet néha megállított hőmérsékletnek is nevezik. Sok elnevezés van, megállítjuk. Egy picit ugyan hagyjuk, hogy cserélődjön a közeg, de ez az ernyő, ez sok közeget megállít. Az összes mozgást rendezetlenné teszi, és a rendezetlen mozgást már, mint hőmérsékletet, ugye például a termoelemmel, vagy valamilyen más hőmérséklet érzékelő eszközzel lehet mérni. Ez az összhőmérséklet, torlópont hőmérővel és a statikus hőmérséklet pedig normál közönséges hőmérő, csak együtt mozogjon az áramlással. Egy pici megjegyzés, ugye, aki mondjuk 4,5 méter per szekundum sebességgel halad, az már nem mozog lassan. Tehát az inkább fut, mint dolgol. Sőt, ez ugye arra számíthat ez az ember, hogy 0,1 század Kelvin fok felmelegedést érez. Az egy tizednek a négyzete, az nem olyan nagyon sok talán. Ha valaki nagyon megijed és 45 méter per szekundumos sebességre tesz szert, akkor az már ugye elég sok, az 150 km per óra körül van, az ugye egy fokos hőmérséklet növekedéssel jár. Ha véletlenül mondjuk van egy jó repülőgépük otthon, amelyik tud 450 méter per szekundummal repülni, ez már a hangsebesség felett van, de nem túl sokkal, akkor ugye az 10, tehát 100 fokos hőmérséklet növekedéssel találkozik. Ez egy olyan hőmérséklet növekedés, ami még nem olyan nagyon nagy. Hát az ember talán nem örül neki, de egy szerkezeti anyagnak úgy többé-kevésbé nem fontos még mindegy. És hogyha például mondjuk 4500 méter per szekundummal érkeznének, visszategyük fel az űrből, az már egy ilyen nagyságrendű sebesség, akkor százszor száz, az minden igaz 10.000 Kelvin fokos hőmérséklet növekedéssel kellene számoljanak. Ez annyira nem igazán viselhető el. Itt ugye mindenféle trükköket szoktak bevetni, hogy mégiscsak működjön az a szerkezet, kibírja azt az időt, amíg ez a hőmérséklet keletkezik rajta, hővédő pajzsot akármit tesznek. Van a közlekedésben is lényeges érvényes úgynevezett hőhatár, tehát ugye az egyes maxszám fölött, de mondjuk a 20-as, 30-as maxszám alatt valahol, ahol az anyagoknak a hőterhelése az nem engedi már meg, hogy járművet csináljunk, vagy csak egészen különleges dolgokra, megoldásokra lehetünk képesek azon a vidéken. Talán ebből a szempontból érdekes ez. Másrészt mondjuk szerencsére a közösségi közlekedés ebben a sebességtartományban egyenlőre még nem mozog. És hát elképzelhető, hogy nem is biztos, hogy mozogni fog. Talán. Nos, akkor ez az egyik ilyen kitérő. A másik kitérő pedig az lenne, hogy hogyan keletkezik felhajtóerő szuperszónikus áramlásban. Hát ugye azt talán nem érdemes tagadni, hogy van repülőgép, amelyik hangsebesség felett tud repülni. Egy viszonylag egyszerű szárnyprofilt próbálnék meg összerakni, amely szárnyprofil tulajdonképpen arról szólna, hogy legyen egy síklap. Ettől bonyolultabbak a valóságban működő szuperszonikus szárnyak, de hogyha megengedik, akkor legyen ez egy síklap. És pedig érkezzen ezen a vidéken az M0-át M-végtelennek is szokták nevezni, azért, mert ez a végtelen, zavartalan térre jellemző maxszám. Ha ugye egy repülőgép mozog, akkor az, aki a repülőgépen ül, annak a számára a világ összes levegője szembe jön. Hát ez egy relatív dolog, hogy honnan nézzük a folyamatot. És akkor ugye itt kialakul egy áramlás e körül a szárny körül, amelyik természetesen egy bizonyos állásszögben áll, tehát nem pont párhuzamosan az áramlással, meg az állásszöget később a szárnyprofil, a mérsékelt sebességű szárnyprofil környékén mondanám pontosabban. Tehát valamilyen állásszöge áll, kialakul egy áramlás, ahol itt fent keresztmetszet növekedés, itt lent pedig keresztmetszet csökkenés állami. Helyi keresztmetszet növekedés és helyi keresztmetszet csökkenés. A keresztmetszet növekedés az ugye, ha minden igaz, akkor sebesség növekedéshez vezet. A felső maxszám nagyobb lesz, mint az M végtelen. A kialakuló felső áramlásban a keresztmetszet növekedés miatt felgyorsul a közeg. Ha ilyen síklap, akkor pont egyszer egyféleképpen gyorsul föl, hogyha bonyolultabb az alak, akkor bonyolultabb. Alatta pedig lelassul a közeg, pontosan azért, mert a keresztmetszet csökkenéshez lassulás tartozik. Na most, akkor ugye sajnos itt meg kell ismerkedni egy fogalommal, ami ebben a pillanatban viszonylag nehezen fogható meg, később majd talán világosabb lesz. Kialakulnak például a hang is egyfajta hullám, egy nyomás hullám. Ha valaki beszél, akkor hanghullámokat kell, és ezek a hanghullámok terjednek az áramlásban. A hullám terjedése az pedig különböző sebességgel mehet végbe. Amennyiben itt egy úgynevezett expanzió folyamat megy végbe, tehát ugye a gyorsuló áramlásban a sebesség nő, és a sűrűség csökken, ezt próbáltam mondani, hogy a sűrűség méghozzá gyorsabban csökken, mint ahogy a keresztmetszet növekszik. A sűrűség csökkenését nevezzük expanziónak. ez az expanzió folyamat ezeken az úgynevezett expanzió hullámokon keresztül jön létre. És az expanzió egyébként, ha úgy meggondolják, akkor talán elfogadható az is, hogy hőmérséklet csökkenéssel szokott járni. Tehát voltak éppen ezek a hullámok, ezek ilyen széttartóak lesznek, gyenge vagy expanzió hullámok alakulnak ki. Mindig egy kicsit gyorsabban megy a következő, és ezért egy ilyen söprőszerűen széttartó hullámcsomag lesz, gyenge hullámok, amin hát, vagy az entrópia változása az elhanyagolható, alakul ki. Szemben ezzel az alsó felével, az áramlás alsó felével, ahol viszont az expanzió hullámok helyett egy kompresszió hullám alakul majd ki, ami sok kis kompresszió hullámnak az összetorlódásából következik, és ami tulajdonképpen egy úgynevezett erős hullámnak is nevezhető, amiben entrópia növekedést találunk. De itt most az a lényeg, hogy ezek expanzió, tehát gyorsuláshoz, ez kompresszió, tehát lassuláshoz tartozó hullám lenne. A szuperszonikus áramlásunkban szemmel láthatóan elválik az áramlásnak a tartománya, elválnak az áramlás tartományai. Tehát van például az áramlásnak egy olyan része, ahol a levegő semmit sem tud arról, hogy majd nem sokára érkezik egy profil. És van egy felső tartomány, meg egy alsó tartomány, amelyik szintén önálló áramlási tartomány lesz. Lényegében ugye, hát attól függ, hogy mennyire gondolták ezt végig, amikor összenyomhatatlan közegről beszélünk, akkor ott elvileg a különböző hatások terjedése az nulla idő alatt következik be, tehát azonnal érzékelhető minden hatás, előre, hátra, leföl. És ahogy közeledünk a hangsebesség felé, lesz ugye egyre inkább érvényes ez az információ terjedés aszimetriája, és amikor átlépjük a hangsebességet, akkor legalább erre a három tartományra, de majd mindjárt rajzolnék, több tartományra feloszlik az áramlás, amelyek önállóan vizsgálhatók, vizsgálandók. Ugyanis itt a profil végén ez a kis sebesség, ez ha minden igaz, akkor ugye elhalad a szány, és visszaáll, ha most a levegő a környezet szempontjából nézzük, visszaáll az eredeti állapot. Vagyis a kilépésnél akkor ugye megint csak valamiképpen a lassabb sebességre, a gyorsabb sebességre kell gyorsulni, visszagyorsulni az eredeti sebességre. A gyorsulás az ugye, ahogy mondtam, gyenge expanzió hullámokon keresztül történik, és ezek ugye ilyen söprőszerűen állnak szanaszét. Míg ellenben a felső áramlásnak lassulnia kell, hiszen a felső maximum nagyobb volt, mint a újólag visszaálló eredeti zavartalan, és ez a lassulás, ez megint csak ismét csak egymásra halmozódó kompresszió hullámoknak az összességén keresztül következik. Vagyis körülbelül ez lenne az áramlási kép, és ugye ettől kezdve mondhatjuk azt, hogy a nagyobb sebesség miatt nyomás csökkenés, a kisebb sebesség miatt nyomás növekedés alakul ki, illetőleg kialakul ezen a profilon a nyomás különbség, ami jelenti, vagy ami alapján megmagyarázhatjuk, hogy akkor ezen most már erő is keletkezni fog,
első közelítésben ugye egy valamiféle ilyen eredő erő, úgy nagyjából a lapra merőleges, egy kicsit hátradől, de az annyira nem fontos, mert a surlódással sajnos nem tudunk foglalkozni. Tehát keletkezik ez a bizonyos erő, és ettől kezdve talán rendben van az, hogy hogyan keletkezik. Nem csak felhajtó erő, a felhajtó erő nyilván ennek az erő, hát összekállhat talán, de a felhajtó erő az ennek az eredő erőnek a függőleges összetevője lesz, és a mozgás irányába eső erő összetevő, az pedig a szuperszonikus indikált ellenállás lesz, de gyakorlatilag ugye a felhajtó erő, ami a lényeg, az indukált, vagy az egyáltalán az ellenállás, az pedig majd azoknak okozhat csak gondot, akik ezzel részleteiben, tehát repülőgépészek lesznek, például részleteiben foglalkoznak. És akkor ez a dolog, ez első körben talán rendben is lenne esetleg. Második körben lenne egy megjegyzés, ami hát attól függ, valamilyen szempontból közlekedési jelentősége is van. Tehát ugye, hogyha most már egy egész repülőgépet nézünk, amelyik húz maga körül egy ilyen úgynevezett Mach kúpot, ez ugye valahogy úgy működik, hogy itt van a C sebesség, itt van az a hangsebesség, és hogyha ezt a béta szöget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a színusz béta egyenlő az A per C, 1 per a Mach szám. Vagyis, hogy minél gyorsabban halad egy repülőgép, akinek van utasszállító repülőgép vezetői tapasztalata, az ugye tudja, hogy az utasszállító normál közönséges utasszállító repülőgépeken is van egy átváltási magasság, meg sebesség, ahonnantól kezdve a repülőgép vezető nem a hagyományos sebességmérőt kíséri figyelemmel, már persze nem minden gépen benne képes erre, hanem van egy Mach számmérő műszer, és egy bizonyos üzemmód után ezt a Mach számmérőt figyeli, mint sebességmérőt. Nos, minél nagyobb a sebesség, annál egyesebb lesz ez a Mach kúp, hiszen a Mach szám az lényegében valamilyen szinten a repülési sebességet jellemzi ettől kezdve. Illetőleg ugye azt lehet még mondani, hogy ez a kúp, ez ahogyan haladunk lefelé a légkörben, bekanyarodik. Egész egyszerűen azért, mert a hang sebessége lefelé haladva növekszik. És ha a hang sebessége nő, a törpülés számlálója nő, akkor nyilván a béta szög is növekedni fog. Jó esetben el lehet érni azt, hogy a hullám bekanyarodjon merőlegesen. Hát ez ugye a halhatatlanságnak a titka. Azt a szuperszonikus repülőgépet, amelyik így működik, azt a Földön már nem lehet hallani. Tehát halhatatlan. Így ezek szerint. Gyakorlatilag ugye arról lenne szó, hogy ha ez a sebesség valamilyen határsebességnél kisebb, és a magasság egy határmagasságnál nagyobb, akkor elérhető ez a helyzet, tehát akkor ez a repülőeszköz a Földön nem kelt érzékelhető zajt. És ez mondjuk közlekedési szempontból lehet érdekes, bár kérdés, de mondjuk a katonák általában beszokták tartani, hogy az ilyen hangsebességes dolgokat úgy rakják össze, hogy vagy speciális terep fölött, ahol nincs senki,
Vagy pedig, hogyha nem, akkor viszont ez a határmaximum alatt és a határmagasság felett repüljenek, és akkor meg ezért nem zavarnak senkit ezzel a dolgokban. No, hát ez csak egy ilyen érdekesség. És esetleg mondjuk még egy érdekesség erről a területről, ami úgy hangzana, hogy ugye amennyiben a repülés sebessége viszonylag kicsi, akkor ugye a zavarások azok koncentrikus körök szerint terjednek ugyan, de a C kisebb A esetben ezek csak egymáshoz képest eltolódnak. Tehát akkor azért még előre is terjed, ha lassabban is, mint ahogyan a nyugalmi helyzetben terjedt volna. Ez ugye az, amit, ha minden igaz, Doppler hatásként mindannyian ismernek. Hát mondjuk ahhoz persze földi járművel elég gyorsan kell menni, de a közeledő járműnek a hangja, a zaja magasabb frekvenciájú, a távolodójé pedig alacsony, ha még hallja az ember, akkor alacsonyabb frekvenciájú. Tehát ugye ez a Doppler hatás, ami részben füllel érzékelhetően mehet valamilyen szinten érdekes is, másrészt azonban elég sokféle mérőeszközben kihasználják, hogy mondjuk egy ilyen mindennaposat említsek, ugye, ami az mindenkinek volt szerencséje, az a lézer Doppler anemométer, röviden LDA, azt a készüléket ugye mindannyian használták már turbulencia mérésre. Ki lehet mérni egy hát viszonylag kis levegő tömegen belül a turbulens sebesség ingadozásokat, ilyen hát a lézer, tehát a fény sebesség, illetve a fény hullámhoz frekvencia változása alapján. Nos, ha egy olyan esetet tekintünk, amikor a C egyenlő az A-val, ez ugye tulajdonképpen az úgynevezett merőleges lökés hullám esete, a béta ilyenkor 90 fok, mert a C egyenlő A esetben ugye az 1 per 1 az jó közelítéssel 1, és ettől kezdve a színusz béta pedig kb. 90 foknál lesz 1. Ez a merőleges lökés hullám, illetőleg ez a hanggátnak az esete, amikor pont hangsebességgel repül egy repülőgép. Ilyet nem szoktak csinálni, mert ilyenkor ugye a nyomás hullámok felhalmozódnak, és ott lesz egy viszonylag nehezen áttörhető nagy nyomású levegőzóna. Ezt a levegőzónát ezt egyszer valóban át kell törni, de ez többé-kevésbé lendületből, meg lefelé, meg utánégetővel, meg így úgy áttörik. Akinek ilyenfajta tapasztalatai már vannak, akinek nem, az pedig ezután szerez remélhetőleg. Tehát ez a hanggát környéke, ez egy elvi, egy komoly akadály, egy elvi jelentőségű zóna. És nyilván akkor eljutunk egyébként ugye a szuperszónikus áramlások világába, ahol lényegében ugye itt nem tudunk semmit, itt pedig mindent tudunk, legalább kétfelé oszlik a világ, lesz egy olyan világ, ahol nincs zavarás, és lesz egy olyan része a világnak, ahol lesz zavarás. Ha ez valakit megnyugtat, akkor a itt lévő áramlást hiperbolikus típusú másodrendű parciális differenciál egyenlettel lehet leírni, amelyiknél a karakterisztikák módszerével kereshetjük a megoldást, ami megfelel ennek a véges térben történő áramlás fizikájának. Tehát igazából ez egy nagyon barátságos, ez egy elliptikus, ez egy parabolikus, ez meg egy hiperbolikus típusú probléma lesz. Nos, akkor még egy dologról mesélnék, és akkor ezt a környéket talán lezárhatjuk.
amennyiben, ha már megnézték, akkor a
repülőgépek, a nagysebességű repülőgépek elején szokott lenni egy kúp. Valahol a hajtómű belépés környékén. Sőt, ez a kúp ugye igazából jobb esetben több szeletből tevődik össze. És akkor az a kérdés, hogy vajon ez micsoda? Nem volt elég hosszú a repülő, és meghosszabbították egy ilyennel, vagy jól mutat erről egy piros kúp, vagy esetleg van valami más funkciója még.
Úgy igyekeznek ezt összerakni, hogy minden ilyen törésponttól
elindul egy-egy kompresszió hullám. Lehetőség szerint úgy, hogy ezek a kompresszió hullámok itt találkozzanak a belépő, a hajtómű ház belépő élénél. És általában úgy, hogy ez az utolsó legyen egy darab merőleges lökés hullám. Az ugyanis talán világos, hogy a átlépés a szuperszonikusból a szubszonikusba egy merőleges lökés hullámon keresztül lehetséges. Tehát a folyamat az folyamat, át kell haladni valahol a hangsebesség feletti áramlásba, hangsebesség alattiba. Itt lépnek át, és akkor ugye itt már hangsebesség alatt működő gépeket találnak. Ha esetleg ez már zavart volna valakit most, hogy tervezzen a szuperszonikus kompresszor, akkor nem muszáj ezen nagyon sokat gondolkozni. Ez a berendezés, ez arról szól, hogy a közegnek a sebességét lecsökkenti, és az áramlásnak viszont a nyomását megnöveli. Tehát a sebesség csökkenéssel egy nyomás növekedés áll elő. A kis sebességű áramlásokban ezt egy olyan szerkezettel szokták összerakni, amelyik bővül. Ez a normális diffúzor. Amit nagyon sok áramlástani berendezésen, szellőző berendezésen, stb. Láthatnak. Hát akár a lavacsőnek az a kilépő szakasza is valamilyen diffúzorszerű. Ez pedig egy szuperszónikus vagy külső sűrítésű diffúzor, mert maga a diffúzor az egy központi test, és ő körül-e a saját maga körül kialakul áramlásban hajtja végre a nyomás növelést. Tulajdonképpen a diffúzor az egy a legegyszerűbb áramlástani gépnek nevezett gépberendezés, ami tehát arról szól, hogy jó hatásfokkal növelje meg a közeg nyomását, csökkentse a sebességét és növelje a nyomást. A nyomás növekedés az nyilván jó tud lenni, hiszen ebből akkor különböző hasznos dolgokat, a kompresszornak kevesebbet kell növelni, és így tovább lehet összerakni. Általában szoktunk örülni annak, hogyha egy belső égésű erőgép előtt a nyomást sikerül megnövelni valamilyen módon. Nos, van-e valami kérdés, vagy ilyesmi? Ha esetleg lehet, akkor áttérnénk a csővezetékekben történő áramlásra. Második lépésben. Hát tekintsük először a rugalmassági moduluszt, folyadékok rugalmassági moduluszát, amelyiket mínusz dp per dv per v formán szoktak definiálni. Ez többé-kevésbé olyan definíciós egyenlet, mint az A egyenlő négyzetgyök BP per D-ró. Tehát el kéne fogadni. Aki nem fogadja el, az legyen szíves utána olvasni a szakirodalomban. Természetesen lehet vezetni. De minden esetre ez lenne a kiindulás. Illetőleg a rószor V egyenlő állandó egyenletből, ennek a teljes differenciáljából esetleg lehetne azt, hogy a D rószor V plusz a DV-szer ró egyenlő nulla, illetőleg lehetne olyat mondani, hogy a DV per V egyenlő mínusz a D ró per róval. Ez tulajdonképpen az anyag megmaradás elve, hasonló differenciál forma, mint ez, teljes differenciál, csak egy kicsit másképpen van összerakva, de nem nagyon sokkal másképpen. És akkor ugye ebbe az E egyenletbe, a rugalmassági modulus egyenletébe írhatjuk azt, hogy dp per d ró per ró, és most már plusz előjellel, hiszen a mínusz és a másik mínusz az egymást kiejtik. És akkor ez ugye úgy működik, hogy a négyzetszer ró. Mert a dp per d ró volt a hang sebessége definíció szerint, hangsebességének a négyzete definíció szerint. Hát itt sajnos van két ilyen definíció ezen a környéken, amire csak hivatkoznék, és akkor jönne a hangsebessége. Itt ugye négyzetgyök E per ró, ez a közegnek a rugalmassági modulusza, és a sűrűségének a hányadosa. Adott esetben az nem ami a jegyzetben benne van, tehát úgymond passzív módon fel kell majd ismerniük. Adott esetben ezt a hangsebességet úgy is szokták számolni, hogy gyök E R per ró. Ez a redukált rugalmassági modulusz, amelyik ugye majdnem úgy, mint a párhuzamosan kapcsolt ellenállásoknak a képlete, a folyadék, a közeg rugalmassági modulusza, meg a cső rugalmassági modulusza szerint tehető össze, hogy a delta pedig még a falvastagság meg az átmérő bejön. De megtanulni ezt csak úgy kell, hogy felismerjék, mert hiszen ugye a beugró kérdések azok úgy működnek, hogy azt fel kell ismerni. Hát kihagyunk, mondatokat idézünk a jegyzetből, úgyhogy kihagyunk belőle egy-két, nagyon rossz esetben három szót, vagy egy képletet, de képletet ritkábban, és akkor azt kell ugye visszahelyettesíteni, visszaírni. A redukált rugalmassági modulus, tehát ugyanez a rugalmassági modulus, mint a folyadéké, csak egy folyadék cső rendszer együttes rugalmassági modulusza. Ennyit érdemes erről megjegyezni. És ugye az, hogy például víznél a hangsebesség az olyan 1500-1400 méter per szekundum körül van, ami tehát elég tekintélyes sebesség, ami azt jelenti, hogy a vízben mozgó járművek maxáma az lényegében mindig nulla. A víz vidékén ugye legfeljebb a kavitáció okozhat problémát, de az összenyomhatósággal ott nem, az a levegő környékén adódnak találkozunk. Még egy dolgot kiszámítanánk, hogy tudnilik tekintsünk egy csövet, amiben a közeg C sebességgel áramlik, és ezt az áramlást hirtelen megállítjuk. Az azt jelenti, hogy ide teszünk egy falat, és másrészt viszont
akkor a rendszer az tulajdonképpen így fog kialakulni.
Tehát a közeg jön, és egyszer csak összenyomódik a folyadék, és kitágul a csőr. Hát ezt megint nem részletezném, a jegyzetben ugyan van három pici ábra, de tehát összenyomódik a folyadék, és kitágul a csőr, akkor ebben a térben már nulla lesz a sebesség.
Tehát itt mondjuk P a nyomás, itt P plusz delta P, A plusz delta A a keresztmetszet, ugye A a keresztmetszet, és továbbá ρ a sűrűség, és a sebesség az nulla.
Nos, akkor az a kérdés, hogy vajon ez a pont, ez az él, ez merre felé és milyen sebességgel mozog? Talán szerintem erre felé jön majd,
és akkor tegyünk ide egy ellenőrző felületet, ami a hang sebességével mozog,
akár azzal a hangsebességgel, akinek úgy tetszik, ami a folyadék. Ha ki valaki pontosabban szeretne gondolkozni, akkor ezzel a redukált rugalmassági modulussal számított hangsebességben gondolkozzon, de ez most viszonylag mindegy. És ahhoz, hogy az impulzus tétel érvényes legyen, kell még egy X nevű tengely. Illetőleg írjuk fel, hogy a tömegáram ezen az ellenőrző felületen akkor a rószor, bocsánat, mindegy, A-szor, C plusz A lesz. Azért, mert ezen a felületdarabon a sebesség az ugye részben a C sebesség, amivel a közeg jön, részben pedig az A sebesség, amivel a felület megy. Tehát az átlépési sebesség ezen az ellenőrző felület darabon az a C plusz A. Hát a felület erre felé szalad, és a közeg jön ennyivel szemben. Hát ha mondjuk meg lehet gondolni, de hogyha az ember szalad valami felé, ami szintén mozog ő felé, akkor szerintem az ütközés az a két sebesség összegével következik. Tehát ha ez a felület erre felé mozog, és ha a közeg vele szemben jön, akkor az átlépési sebesség az a C plusz A kéne legyen. Hát, de szerintem gondolják meg, de ha mondjuk ez a felület erre felé mozogna, akkor lenne C minusz A. Lehetne. De ha szembe jövünk, akkor ez bizony összegződik. Jó, mindegy, majd még egy kicsit beszélhetünk, de hogy tovább lépjünk, ugye az időegységre eső mozgásmennyiség változás ott mínusz, és legyen ugye az M pontszor A, hát itt, ezen a felületdarabban, a nulla sebességű térbe A sebességgel lépnek ki a részecskék. Akkor lesz ugye plusz, M pontszor, itt ezen a helyen pedig ugye az a C sebesség lesz. Igen. És akkor ugye ezen az oldalon lesz ugye P plusz delta P-szer A plusz delta A, és mínusz P-szer A.
Hát ezt itt közelítsük Delta Pészerolval. Ja, bocsánat. Elnézést. C plusszal, persze most már C plusszal lesz a sebesség természetesen. Delta Pészerol, vagyis tulajdonképpen az M pontszor C rószor A-szor. C plusz A szor, ugye, ami marad C, egyenlő a delta P-vel.
Ez lenne a végeredmény, amit az Alievi elméletként is ismerhetnének, ha lenne hozzá kedvük. És ami megmondja, hogy mekkora nyomás különbség alakul ki, akkor, hogyha valamilyen közeget hirtelen megállítunk. Csak közelítőleg, ugye ha föltesszük, hogy az A a sokkal nagyobb a C-nél, akkor ez a delta P közelítőleg a rószor A-szor C, és akkor megint csak például 10 a harmadikon szor, 10 a harmadikon szor, és mondjuk, hogy 1. Tehát például, hogyha egy 1 méter per szekundumos A, a nagy A azért nem kell, mert az M pont, ja, bocsánat, az M pontban is van a nagy A, meg itt is van a nagy A, és akkor ez így egyszerűsödik. Így most már rendben lesz talán. Tehát 10 a hatodikon newton per négyzetméter 10 bar nyomás alakul ki, hogyha egy 1 méter per szekundumos áramlást megállítunk. És ha 10 méter per szekundum, vagy 100 méter per szekundum, tehát ugye ahogy nő a sebesség, rohamosan tud nőni a nyomás növekedés. Egy dolog azért ezt a dolgot enyhíti, az pedig az, hogy a lezárásnak olyan gyorsnak kell lennie, hogy az információ ne érkezhessen vissza. Tehát ugye tulajdonképpen a T egyenlő az valamilyen L per A viszonyszámot lehetne kigondolni. Ha például mondjuk van egy 1000 méteres csövünk, és egy 1000 méternyi hangsebességünk, akkor egy másodperc alatt kell elzárni, vagy egy másodpercen belül, de ha van egy 1 méteres csövünk, akkor ugye egy ezred másodperc alatt, vagy még rövidebb idő alatt kell elzárni, és akkor most már esetleg meggondolhatják, ugye, akinek van vegyi kombinátja otthon, hogy a hosszú csővezetékeken miért vannak azok a furcsa, csavarral mozgatható tolózára. Hát, hogy reggel oda megy egy munkás, és estére át tudja zárni. Hogy ne lehessen hirtelen elzárni azt a vezetéket, mert egy elég hosszú vezetéknél, ha az tényleg elég hosszú, tehát 1000 méter, 2000 méter, stb., akkor normális záróeszközökkel is lehet olyan nyomáshullámot összeretni, hogy ezzel a nyomáshullámmal tudja az ember felrobbantani, széttörni a berendezést. Úgyhogy a normál háztartásban is össze lehet rakni ilyen vízütéseket, hogyha nem kéne, de ha véletlenül már hallottak ilyet, más csinálta, az ember elég gyorsan elzár egy csapot, akkor szépen üt a vízvezeték egyet. Érezhető. És hát ezt a dolgot, ezt ugye hosszabb csöveknél nagyobb léptékekben is össze lehet rakni elvileg. Sajnos mondjuk ebből a területből, akár az első, akár a második feléből példák is lesznek. Példákat majd nyilván csinálunk a szervezet, vagy szabad, vagy akármilyen konzultáción is. Itt mondjuk az előadáson nem feltétlenül biztos, hogy lesz idő példákra. Ha a végén, az utolsó héten marad idő, akkor lesznek példák is természetesen. Akkor viszont köszönöm szépen a figyelmet!